első menedék.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket Oroszországban. Arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Először találkozott Donald Trump-al a NATO főtitkára azóta, hogy a hónap elején megválasztották amerikai elnöknek. A floridai Palm Beach-en lezajlott találkozón a felek a szövetség előtt álló globális biztonsági kérdéseket vitatták meg. Mark Rutte is kíséretet találkozott Mike Waltz kongresszusi képviselővel is, aki Trump nemzetbiztonsági tanácsadója lesz. A magyar származású Gorka Sebestyén nevezte meg terrorizmus elleni főigazgatóként és elnöki tanácsadóként Donald Trump. A megválasztott amerikai elnök hangsúlyozta, Gorka Sebestyén visszatér a Fehérházba nemzetbiztonsági ügyekért felelős elnöki tanácsadói pozícióba, Scott Bessent befektetési szakember pedig a Trump adminisztráció pénzügyminisztere lehet. A megválasztott amerikai elnök azt is közölte, a 62 éves szakember egyik feladata az amerikai vámpolitika szigorításának kidolgozása lesz. Az utolsó pillanatban sikerült megegyezni a bakui klímacsúcson a fejlődő országoknak szánt pénzügyi segítségnyújtásról. Az egyesség szerint a fejlett országok évente 300 milliárd dollárt nyújtanak 2035-től a szegényebb országoknak az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, valamint a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. Az összeg nagyobb, mint a jelenlegi 100 milliárd dollár, de jelentősen alacsonyabb annál az 1300 milliárdnál, ami a szakértők szerint megfelelő lenne, és amit a fejlődő országok el szerettek volna érni. Bátor döntésnek nevezte a török elnök, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és volt védelmi miniszter ellen. Recep Tayyip Erdoğan fontosnak nevezte, hogy a döntést minden részes állam végrehajtsa. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök helytelennek nevezte a határozatot, és bejelentette, hogy meghívja Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőt egy budapesti látogatásra, hogy biztosítsa, a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsának nem lesz következménye Magyarországon. Az Európai Unió minden tagjára ugyanazok a nemzetközi törvények vonatkoznak, beleértve a nemzetközi intézmények törvényeit is, reagált az Európai Bizottság alelnöke Orbán Viktor lépésére. Vera Jurová szerint az, hogy a magyar miniszterelnök meghívta az izraeli kormányfőt és sértetlenséget is ígért neki, jogi lépéseket vonhat maga után és negatív hatással lesz Magyarország imázsára. Reggel kinyitottak a belföldi szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő 5 éves időszakra. Az összlakosság 6%-át kitevő magyarságnak is van jelöltje, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kelemen Hunort indította. Pozitív fejleménynek nevezte Románia és Bulgária csatlakozását a Schengeni övezethez a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György elmondta, az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsa decemberben dönt a két ország csatlakozásáról, ami azt jelenti, hogy a Schengeni térség külső határa eltolódik bolgár-török irányba. Az Európai Unió, de Ausztria és Magyarország is feltétlenül erőfeszítéseket fog tenni, hogy az ott folyó határvédelmet támogassa és az illegális migrációt megállítsa, tette hozzá. Kiemeltem, a csatlakozás magyar szempontból nem csak az áruk és polgárok szabad áramlása miatt pozitív fejlemény, hanem azért is, mert a magyar-román határ belső határra alakul, így a jelenlegi magyarországi ellenőrzésekre nem lesz szükség. Közölt azt is, hogy a balkáni útvonalon erőteljesen növekszik a migráció. A gyermekvállalást érintő kihívásoknál az egyik legfontosabb az otthonteremtés, többek között erről beszélt az Indexnek adott interjújában Hornung Ágnes. A kormánybiztos szerint a kormány egy családbarát közeget, egy különböző élethelyzetekre hangolt családtámogatási rendszert hozott létre, amelynek az egyik legfontosabb eleme az otthonteremtés támogatása. Az interjúban azt is kifejtette, cél, hogy minél több gyermekes család fektesse pénzét a biztonságos állampapírokba. Kibővítik és felgyorsítják az országos havária központ tervét, hogy ne fordulhasson elő a kelenföldihez hasonló krízishelyzet, ahol felső vezeték leszakadása órákra elvágta Budapestet a dunántúli vonalaktól nemrég. Ezt mondta a MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt a Facebook oldalán. Teljes hatáskörrel, országos lefedettséggel szeretnék koordinálni a gyors beavatkozású egységeket, az utastájékoztatást, valamint a pótló és mentesítő járatokat. Végül az időjárásról. Holnap a köd, rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat, többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -6 és -4, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban egy egerszalóki édesanyát ismerhetnek meg, aki két Duchenne-féle disztrófiával, vagyis izomsorvadással küzdő fiút nevel. E betegséget egy genetikai hiba okozza, és korai halálozással jár. Hazánkban azonban egyelőre nem elérhető a szükséges terápia. Külföldi államokban igen, ott azonban óriási összegekért lehetne csak igénybe venni. Alapítványon keresztül gyűjtenek a fiataloknak, a célösszeg azonban még nagyon messze van. Az édesanyja Pintér Beáta őszintén megosztja velünk élettörténetüket, fiai jelenlegi állapotát, a mindennapjaikat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, akivel egy igazán különleges és nehéz témáról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban Pintér Beátát.
Jó napot kívánok!
Duchenne-szindrómás gyermekeket nevel. Mit lehet tudni erről a betegségről?
Ez egy nagyon érdekes betegség. A ritka betegségek közé sorolja az orvostudomány, viszont a ritka betegségek között az egyik leggyakoribb. Ez egy izomsorvadásos betegség, ami abból adódik, hogy az izomhoz szükséges fehérjét termelő gén, ezt úgy hívják, hogy disztrofin gén, ez egy nagyon hosszú gén, nagyon sok építő kockából áll, tehát úgy kell elképzelni, mint egy gyöngysort, és ez a gyöngysor mondjuk áll 90 gyöngy szemből, de hiányzik egy gyöngyszem. És ott ez a fehérje épülés megáll, nem folytatódik, nem készül el az a fehérje, ami az izomépítéshez szükséges. És miután az izomzatunk is úgy működik, mint minden egyéb sejtünk, hogy néha elhal, aztán ott az új, és betölti a szerepet, ez a Duchenne-es gyerekeknél nem történik meg. Tehát új izom nem tud épülni, hanem a régi, amíg tart, addig tart, azt tartja meg a gyereket. És ezért ugye lehet azt úgy nagyjából prognosztizálni, hogy ez mennyi időre elég egy ember izomzata, hogyha nincs utánpótlás.
Most mielőtt végigmennénk ezen a folyamaton, hogy hova futhat ki ez a szindróma, kezdjük ott, hogy hogyan derült ki a fiúknál, és mikor derült ki, hogy ők ezzel a betegséggel küzdenek?
Hát általában 4-5 éves korban szokott kiderülni a fiúknál, mert akkor veszik észre a szülők, hogy hát nem szögdécsel, vagy nem tud fél lábon ugrálni, tehát már úgy ugye meglátszik az óvodás társakhoz képest a különbség. Akinél annál korábban derül ki, ott két ok lehet, egyrészt a véletlen, tehát hogy valami vérvétel során megmutatkozik egy eltérés, illetve már akkor derülhet ki, hogyha családban már van egy érintettség, és akkor ott már megnézik a testvért is, hogy mi a helyzet. A mi esetünkben a Barnabás 2 éves volt, amikor egy gyakorlatilag egy vashiány miatti gyanúval vérvételre vittük. Akkor táltosali már várandós voltam, és már egész nagy pocakom volt, tehát gyakorlatilag a szülés előtt egy hónappal, és akkor ugye úgy jöttek vissza a vérvételből, hogy valami máj enzim nem stimmelhet, és hogy még adni kellett valami kis szert ennek a gyermeknek, és ugye utána megszületett a testvér, és visszamentek kontrollra, ott viszont már felmerült az izombetegség gyanúja, és ott bizony egy izombiopsziával lett ez megállapítva, hogy nála ez áll fenn, ez a Duchenne-féle szindróma, tehát mi akkor kaptuk a diagnózist, amikor ő 2 éves és 2 hónapos volt, a testvére pedig 5 hetes.
Édesanyaként ez?
Ó, hát én mindig úgy fogalmazok, hogy engem főbe lőttek, csak túléltem, és nagyjából, ugye aztán nálunk a testvért is majd megvizsgálták, de én nekem egy kérésem volt, hogy addig, amíg ez a baba szoptatós baba, tehát a fél éves korig, ne járkáljunk már klinikára, vérvételre, ide-oda, hagyj legyen az, ami fél évünk, és igen, nála fél éves korában történt meg ez a vizsgálat. Ott már nem is kellett izombiopszia, elég volt egy vérvétel, és utána mentek el az anyagok gyakorlatilag, hogy a génvizsgálat is megtörténjen, és akkor ott kimutatódott, hogy ebből a nagyon hosszú gyöngysorból nekünk a 43. gyöngyszemünk, azaz exonunk hiányzik.
Na most általában azt szokták mondani, hogy minél korábban, minél hamarabb fedeznek fel egy betegséget, annál jobban kezelhető, gyógyítható. Azért itt egy kicsit árnyaltabb a helyzet, komplikáltabb.
Igen, mert ugye vannak a bizonyos betegségek, amiket már tudnak előre szűrni a genetikusok, és vannak ugye kromoszómához köthető szindrómák, amiket tényleg egy ultrahang is ki tud mutatni. Viszont ez egy genetikai probléma, ez most olyan történet, hogy kinek kék a szeme, kinek zöld, hát lehetne arra is szűrni, de mi előnyünk vagy mi hátrányunk származik ebből. Tehát az, hogy a disztrofin gén ilyen hosszú, ugye az minden egyes exonra külön meg kell vizsgálni, tehát ez egy iszonyatosan bonyolult és hosszadalmas folyamat, bár ehhez tényleg nem értek, csak bízom benne, hogy ez azért tud majd egyszerűsödni. És ugye abban a családban, ahol fennáll a gyanú, ott történik szűrés. Na de hát honnan tudjuk, hogy fennáll-e a gyanú? Ráadásul minden egyes gyermek lehet egy új mutáció, ami senkiben nem mutatható ki a családban, csak a gyermekben. Persze van olyan, amikor az általában az édesanyák a hordozók, hiszen ugye a nőknél tud javítani a kromoszóma pár, a férfiaknál viszont nem. Tehát ezért van az, hogy a fiúknál ugye ez meg tud jelenni, úgymond manifesztálódik ez a betegség. Tehát az, hogy valakinek fia vagy lánya születik, az ugye 50-50, uh-huh. az esély, és hogyha az édesanyja mondjuk hordozó, ott is születhet fia, lánya, ha lány, akkor igazából maximum hordozó lehet a lány, ha fiú, akkor pedig megint van 50% esély, hogy tovább viszi, vagy nem viszi tovább. Tehát lehet itt matekozni is igazából, ehhez sem nagyon értek, csak ugye az, amit mi megtapasztaltunk, azt tudom most átadni. Hát, hogy ezt mikor lehet és hogy lehet szűrni, és igen, hát minél korábban derül ki, most, hogy már látjuk a gyógymódot, akkor ennek már most van jelentősége.
Igen, mert hogy egyébként, hogyha utána olvas az ember, még azt látja, hogy nincs gyógymód erre. Tehát ez egy nem gyógyítható betegség. Viszont van terápia, ami segíthet a fiúkon.
Igen, tehát az, hogy gyógyulunk, nem gyógyulunk, ezt nem tudjuk. Én azt látom a gyerekeimben, hogy alapvetően nem betegek. Tehát ők talán az egyik legegészségesebbek az iskolai közösségben is, hiszen annyi vitamint kapnak pluszba, hogy azért mi erre odafigyelünk. Tehát amikor nálunk kiderült a diagnózis, akkor egyetlen egy terápia létezett, a lassítás. Én ezt most így hívom, hogy a lassítás terápiája, ami szteroid készítménnyel lassítjuk az egész folyamatot, és hát az én gyerekeim tényleg korán, tehát igazából akkoriban ők az elsők voltak, akik 2 évesen bizony már szteroidot kaptak, Lehet, hogy ezért van az, hogy ők a mai napig még a járóképességüket megőrizték. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
Mert hogy ebben a korban már, amiben ők vannak, itt 17 éves ugye a legidősebb fiú, igen, ott már ugye a járóképességet el is veszítik? Vagy hát, mikorra teheti egyébként?
Tankönyvi leírás szerint igen. Uh-huh. Tehát ott ugye a tankönyvi leírásban ez 10-12 éves kor körülre írják le, de hát azért itt árnyaltabb ez a dolog, mert már most azért egyre több információnk van, és tudjuk, hogy az sem mindegy, hogy melyik exon hiányzik. Tehát lehet, hogy ami 43-asunk pont egy szerencsés szám, tehát ezt nem lehet tudni. Tehát itt igen sok minden van, de ami biztos, a lassítás folyamata az meg kell, hogy történjen. És mi is ugye ezzel nyertünk időt. Na most az orvostudomány nagyon dolgozott ezen, tehát mi folyamatosan kísértük ugye azt, hogy mi lehetőség van, és azért most kétféle módszer is van, ami megváltoztathatja az ő életüket. Az egyik egy génterápiás történet, a másik egy úgynevezett exon skipping, tehát amit mondtam, hogy a kis gyöngyszem, ami exon, annak az hibának az átugrása, tehát a skippelése történhet meg. Az egyik a génterápia, az mondhatni általános terápia lehet, mert az egy infúzióban történik a terápia, elvileg egy-két kivétellel szinte minden düsenes gyermek megkaphatja, míg az exon skippingnél minden egyes génhibára külön szert kell kidolgozni a biokémikusoknak, vagy én is tudom, hogy kik dolgozzák ki ezeket. Tehát, hogy az egy picit árnyaltabb, és ott azzal kezdték, ami a düsenen belül a leggyakoribb hiba, az 51-es exonnak a sérülése vagy hiánya, és a mi esetünkben a 43-asnak most van kísérleti fázisban a történet, hát nagyon várjuk, hogy az siessenek vele.
ami most elérhető, igen-igen drága. Mit lehet erről tudni?
Hát én ezt úgy szoktam mondani, hogy emberi észre fel nem fogható. Egy gyermeknek maga a hatóanyag 1 milliárd forint. Két gyermeknek, gyenge matekból is, de 2 milliárd forintról beszélünk, és ez csak a hatóanyag. Tehát az, hogy egy magánklinikára menni, egy hónapot ott eltölteni.
Tehát tegyük hozzá, hogy ez itt Európában
tehát
nem elérhető.
Ugye Európában még nem kapott engedélyt, tehát elérhető az Egyesült Államokban, és elérhető Dubájban, ami gondolatom szerint egy Egyesült Államokhoz köthető klinika lehet, és ott érhető el. De hát ott nem fognak minket magyar TB kártyával fogadni, hogy ingyen van a kórházi ágy, tehát azt is ki kell fizetni, és én nem hittem volna, hogy ez is több 100 millió forintot tesz még ki. Tehát én most azt tudom mondani, hogy nekem így a két gyerekkel hát közel 3 milliárdot kell összeszedni ahhoz, hogy ez a terápiát, ezt a fiaim megkaphassák.
Itt műsoron kívül beszéltünk arról, hogy mennyivel könnyebb lenne, hogyha itt Európában is engedélyezve lenne ez a gyógyszer. Miért lenne egyszerűbb?
Hát ugye, ha megkapja az európai engedélyt, akkor egyrészt nem kell nagyon messzire utazni klinikára. Tehát azért tegyük hozzá, hogy akár még...
Itt már leesik egy pár százmillió azért.
Így van, tehát a rezsit már tudjuk ezzel csökkenteni. Akár autóval is lehet menni. Európában azért lehet, hogy találunk ismerősöket is jobban, akiknél esetleg, ha megszállunk, ugye már azt a költséget is lehet csökkenteni. Másrészt azért, hogyha az Európában itt van egy gyógyszer, az én tapasztalatom egyébként az, hogy a magyarországi hivatalok azért segítik a családokat, tehát erre nagyon jó példa az SMA-s gyerekeknek a helyzete, tehát akkor is, mikor elolvastuk, hogy Zentének mennyi pénzt gyűjtenek, hát el se tudtuk képzelni.
És egy
működő terápia is, Zente, köszöni, szépen jól van, és utána minden SMA-s gyerek állami segítséggel ingyen megkapja ezt a hihetetlen összegű gyógyszert. Tehát most én azt gondolom, hogy azért a Duchenne-es családokat figyelve, tehát olyan közül 200 gyerekről beszélünk, fiúról beszélünk, azért nagyon sok család hozott most
amit
létre.
Itt hazánkban 200.
Ez itt Magyarországon. Tehát nagyon sok család hozott már létre alapítványt, és írjuk a petíciókat, és szavazunk mindenhol, írjuk az Európai Parlamentnek a petíciókat, írjuk a magyar egészségügyi vezetésnek a petíciókat. Nincs ez elutasítva. Csak hát lassan őrülnek. Az EU is nyilván most mással volt elfoglalva ebben az évben, nem a Duchenne-es gyerekek gyógyszerével, bár dolgoznak az ügyön, tehát nem az van, hogy az ott porosodik a polcon, dolgoznak ezen, csak lassan haladunk.
Mennyire szorít az idő? Mert hogy ugye arról nem beszéltünk, hogy ez végső soron...
Én szerintem ez a gyerekek állapotától függő. A mi esetünkben, hát nálam még mindkét gyermek két lábon van, barna, tehát hosszabb távokat már nem tervezünk gyaloglással, tehát mi nagyon sokat kirándulunk, sokat utazunk, kalandokat gyűjtünk és élményeket. Azért az mindig úgy van megtervezve, hogy lehetőség szerint az ajtóban parkolni, és akkor úgy bemenni egy-egy attrakcióba, vagy a tömegközlekedést tudjuk használni, tehát mi ezt ki is használjuk, de ilyen hosszabb távos, gyaloglós, erdőben sétálós programokat már nem tervezünk. Barnabás már rendelkezik egy elektromos kerekesszékkel, azt azért gyakran bevetjük, hogyha hosszabb távon mi indulunk, és iskolában még lábon járva, gurulós iskolatáskát maga után húzva, de ott már azért kell kérni a osztálytársak segítségét sok esetben, de azért figyelnek rájuk, tehát én itt nem, itt is nagyon jó tapasztalataink vannak, tehát ismernek minket, tudnak rólunk, megadjuk a kellő információt, hogy ne találgatások legyenek, hogy miért 130 centis egy 17 éves kamasz, mikor 190 centisek az osztálytársak. Tehát kell tudni, tisztában kell azzal lenni mindenkinek a környezetben, hogy nem kell ettől megijedni, nem kell ettől félni, de ha kell, akkor legyen ott a segítség.
A fiúk hogyan viszonyulnak a betegségükhöz?
Szerintem szenzációsan, tehát ezt nem tudom máshogy fogalmazni. Mi nem törekedtünk arra, hogy az ő állapotuk hangsúlyt kapjon. Mert az volt a célunk, hogy egyrészt boldog gyerekkor az adassék meg minden körülmények között, hiszen ugye amikor nálunk a diagnózis kiderült, még nem hallottunk a génterápiáról. Tehát mi azt tudtuk, hogy amit csak lehet élményben, kalandban adjunk meg nekik, ez leginkább erre vonatkozott. A másrészt, amikor ők kérdeztek, akkor őszintén válaszoltunk. És igazából az a mondat, hogy másképp működnek az izmaitok, mint a normálisan létező embereknek, ez a mondat tökéletesen elég volt ahhoz, hogy ők fölfogják annak a súlyát, hogy ők mások, és arra is tökéletesen elég volt, hogy ők nem betegek.
Ők tisztában vannak azzal, hogy a betegségnek mi a lefutása?
Erre még nem kérdeztek rá.
Ezt ugye emiatt is mondom, mert az alapítványban gyűjtenek erre a nagy összegű terápiára. Hol tart most ez a gyűjtés?
Hát most ott tart a gyűjtés. Én ezt édesanyaként próbálom koordinálni. Azért mondom, hogy próbálom koordinálni, mert nem vagyok közgazdász, nincs marketinges végzettségem. Gyakorlatom, tapasztalatom már lehet, de azért az egész más. És ahogy elindítottuk a kampányt, én azt láttam, hogy a barátok, ismerősök, tehát akik tudják a mi helyzetünket, akik ismernek minket, láttak már minket, és tudják, hogy nagyon egy jó humorú, kalandvágyó család vagyunk, azért ott megnyíltak a szívek is, és megnyíltak a bankszámlák is, én azt láttam. De nyilvánvalóan, amikor egy hétköznapi ember adakozik, ezt talán megteszi egyszer, vagy megteszi havonta többször kis összegekben, amennyit ő maga el tud vonni a családi költségvetésből. Na de hát ebből a 2 milliárd az azért nagyon lassan fog összegyűlni.
Milyen tervek vannak erre vonatkozóan egyébként, hogy minél több fórumon elmondani, hogy létezik egyáltalán ez a betegség, szerintem nagyon sokan nem hallottak róla, meg hogy az ismeretterjesztésen túl felhívni a figyelmet arra, hogy lehet segíteni?
Igen, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy az orvosképzésben is a ritka betegségek, hát nem azon szoktak leginkább izgulni az orvostanhallgatók, hogy majd a vizsgán ebből mi lesz, tehát nem akarom azt mondani, hogy lábjegyzet, mert nyilvánvalóan nem. De nem ez van a fő sodorban, amikor ugye az orvosképzés folyik. Tehát azért én találkoztam olyan orvossal, aki ugye nem gyerekgyógyász, és nem a ritka betegségek szakembere, aki azért mondta, hogy hát ő erről olvasott, de mondjam már el, hogy ez hétköznapi szinten mit jelent ez a Duchenne szindróma. Tehát én azért mondom, hogy ha a közvélemény erről nem hallott, azért én olyan nagyon ezen nem csodálkozom. És igenis, a mi alapítványunknak azon túl, hogy a támogatást gyűjtjük, azon túl az is célunk, hogy egy kicsit edukáljunk, de talán a szülőket is. Tehát amikor egy szülő megtudja a diagnózist, és Duchenne-es szülővé válik, szerintem ugyanaz az érzés, mint esetemben, hogy főbe lövik, csak túléli. És hogy nagyon sokat kell beszélnünk arról, hogy nyugi, boldog gyerekkor, mert azt minden szülő meg tudja adni. És igen, és szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen támogatásokat tudnak igénybe venni, amint lehet a belügyminisztériumon keresztül ugye igényelni, akár az otthonápoló, a gyermekotthonápolási díjon keresztül, az emelt összegű családi pótlékon át, a különböző járművekre való pályázás, mik azok az alapítványok, akik rendszeresen támogatják az ilyen családokat. Tehát mi most erre azért vagy legalábbis én magam igyekszem fölhívni a figyelmet, mert tudom, hogy itt minden segítség fontos, tehát egy gyerekszoba akadálymentesítése, az nem 10 forint, még csak nem is 1000. azok százezres tételek. Vagy hogy egy kerekesszék, ha bekerül a családba, rámpa építés, az ajtóknak a méretének a megváltoztatása. Tehát, hogy most itt hagyd ne kezdjem el mondani, hogy milyen ehhez mi sohasem ilyen segítséget nem kaptunk. Ezt eddig mindent önerőből csináltunk meg.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy egerszalóki édesanyát, Pintér Beátát ismerhették meg, aki két Duchenne-szindrómás, izomsorvadásos betegséggel küzdő fiút nevel. Amennyiben szeretnék hozzásegíteni őket a terápia összegének eléréséhez, szerkesztőségünkön keresztül is fel tudják venni velük a kapcsolatot, vagy keressék fel az alapítvány honlapját, a bátortáltos.hu weboldalt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvasszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. A Média Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. Az elismeréseket január 25-én az Eiffel műhelyházban adták át. A Magyarországi Média Családért díjat ez alkalommal Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere kapta, míg a közönség Balogh Fruzsina, Utak egymáshoz, Megtanulhatatlan házasság című, a Jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta. Mai műsorunk vendége Balogh Fruzsina, feleség, édesanya, újságíró, Média Családért díjazott. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Hogyan indult a te hivatásod gyerekkorodba, hogyha visszamegyünk, akkor hogyan jött az újságírás?
Nekem apukám is újságíró, úgyhogy ez jelen volt a családi életünkben. Tehát az a fajta gyerek voltam, hogy mindig is az irodalom volt a kedvenc tantárgyam, és volt egy affinitásom arra, hogy írjak. És aztán az egyetemen is, bár több szakos voltam, ez volt az, ami a leginkább hívott engem. Később nem csak ezzel foglalkoztam, tehát most az én életemben ez egy kicsit egy visszatérés az újságíráshoz, de hogy van múltja.
Mesélj egy kicsit arról a cikkről a hallgatóinknak, amiért a díjat kaptad.
Bizonyos szempontból ez a cikk egy kicsit más műfajilag és hangvételileg, mint a többi hónapnak a díjazottjai. Elsősorban azért, mert hogy nagyon szubjektív, és az újságírói műfajoknak egyfajta ilyen határmesdjéjén mozog, és én ezt is szeretem benne, tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy a Szív magazinban lehetőséget kapok arra, hogy ilyen jellegű cikkeket írhassak. Van ott egyfajta szabadság is, sőt, azt is érzem, hogy a szerkesztőségben is, illetve amennyi visszajelzés eljut az olvasók közül, kapok egyfajta bátorítást is arra, hogy ezt a fajta szubjektív nézőpontot és ezt a fajta határműfajt ezt szokták kedvelni, és hogy ez tud adni azoknak, akik ezt olvassák.
Az ember, hogyha egy hivatást űz, akkor nem a díjakért csinálja, de mindig nagyon jól eső érzés, egy-egy visszaigazolás, a visszajelzések, ugye említetted is az előbb már a visszajelzéseket, és ilyen ez a Média Családért díj is. Hogyan tudtad meg, hogy te kapod, illetve a jelölésről is mesélj egy kicsit, milyen érzés volt, milyen gondolatok voltak akkor benned?
Az egyik cikke már a tavalyi évben is kapott egy jelölést valamelyik hónapban a Média Családért díj egyik hónapját, és akkor ez teljesen váratlan volt számomra. Tehát az tényleg az a pillanat volt, hogy egyáltalán nem is gondoltam, hogy a munkásságom ilyen módon eljuthat valakihez, aki ezt egy díjra érdemesnek tartja. Ezért a tavalyi díjátadón is ott voltam, de addigra már tudtam, hogy a januári hónapban újból egy második következő cikkem nyerte ezt az elismerést. Emiatt egy ilyen nagyon jó érzés volt a tavalyi díjátadón úgy ott ülni, azzal a bizonyossággal, hogy én jövőre is itt leszek. Ez a jelölésnek a ilyen szívmelengető része, amire így jó visszagondolni. És hát most ezzel a mostani közönségdíjjal ilyen sztereotipikus válaszokat tudok adni, hogy váratlan volt, és nagyon jól esett, és egyáltalán az, hogy részese lenni egy ilyenfajta elismerésnek, az számomra óriási dolog volt, azért, mert tényleg azt láttam, hogy olyan témák tudnak kihangosodni, amiknek óriási nagy jelentősége van társadalmilag, és fontos, hogy ezek kapjanak egyfelől nyilvánosságot, másfelől meg azok az emberek, azok a szakemberek elismerést, akik ilyen témákat felkarolnak. Ez számomra írtó fontos, hogy ennek egyáltalán részese lehettem.
Említetted már a szabadságot is az írás kapcsán. Mit tartasz még fontosnak, hogyha te cikkeket írsz az írásaidban, az önkifejezésben?
Megvan tényleg ez a szabadságom, hogy olyan műfajban lehetek jelen ebben a Szív magazinban, ami számomra egyfajta ilyen érzelmi élveboncolást jelent, és azt érzem, hogy ez az a műfaj, ahol nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek alapon írom össze a gondolataimat. Emiatt számomra az, hogy a cikkeim valahonnan a szív legmélyéről érkezzenek, és hogy valahogy magamon átdolgozva szülessenek meg ezek a szavak, és hogy legyen egy nagyon erős hitelessége. Azt hiszem ez a legfontosabb, amikor ezeket a cikkeket összerakom.
Édesanyja is vagy. Honnan merítesz ihletet, motivációt az írásaidhoz is?
Elsősorban a családból, igen, tehát nem véletlen a kérdés. És már csak amiatt is, mert amikor nem újságíró vagyok, akkor én a Kapcsolódó Nevelés Egyesület nevű non-profit szervezetnek a vezetője vagyok, és éppen így is keveredtem vissza az újságírás műfajához, és ehhez a magazinhoz, mert minőségemben elsősorban gyereknevelési kérdésekről kezdtem el írni. Tehát jellemzően gyereknevelési, és úgy általában érzelmi, önismereti, a belső világunkkal kapcsolatos témák azok, amik elő szoktak kerülni a munkámban. És ez az, ami a leginkább hajt engem ebben, tényleg, hogy egyrészt, hogy a gyerekek világát egy kicsit a felnőttek világához közelíteni, és hogy egy olyan szemüvegen át írni a családi élet fontos kérdéseiről, ahol mindig ott van ez az egymás megértésének a vágya, mint legerősebb motiváció, mindennél erősebb. És ez nekem azért is nagyon fontos, mert hogy a hétköznapjaimban én magam is olyan nehézségeket élek át a családi életemben, mint bármelyikünk, és ugyanúgy tele vagyok feszültséggel, amikor huszadjára kell kérnem a gyerekeimet, hogy vegyünk már cipőt, és éljünk már oda az iskolába, de hogy pont azért, mert hogy ezzel tudatosan foglalkozom, újra és újra és újra, érzelmileg, szellemileg, lélekben kénytelen vagyok visszatérni azokhoz a gondolatokhoz, és ahhoz a vágyhoz, hogy értsük és lássuk egymást, és ez nagyon motiváló.
Akik a médiában dolgoznak, akár rádióban, újságoknál, tehát az újságírásban, nekik nincs egy ilyen 8-tól 4-ig munkaidő, hanem amikor jön az ihlet, amikor le tud ülni az ember, akkor papírra vetik mondjuk a gondolataikat. Oszd meg egy-két kulisszatitkot a hallgatóinkkal, hogy te hogyan tudod ezeket a cikkeket megírni gyereknevelés mellett is a családban, rengeteg teendő mellett.
Igen, az idő az egy kulcskérdés valóban, és ez néha okoz nehézséget, már csak amiatt is, mert hogy ez nem az a fajta munkafolyamat, amit a két e-mail között le lehet ülni, és akkor valahogy úgy besuvasztani. Emiatt úgy is szoktam készülni ezekre a feladatokra, hogy keresem azokat az idősávokat, amikor tényleg egyedül tudok lenni, és nyugalomban. Ez néha éjszaka van, de ez mindenképp előfeltétel. De hogy egyébként pedig azt nagyon szeretem azt a részét, amikor kapok egy felkérést, kapok egy témát, egy feladatot, és akkor utána az első 1-2 hétben még csak úgy hordozom magamban, és érzem, ahogyan dolgozik bennem, és ahogy a hétköznapi életet is azon keresztül szemlélem, hogy mi az, amihez hozzá tudnám kapcsolni ezt a témát, mi az, ami elindul bennem. És emiatt, amikor leülök cikket írni, az már nagyon sokszor az önműködő írásnak a műfaja, hogy addigra már úgy valahogy átfolyattam magam annyira, hogy szinte elkezdek gépelni, és egyszer csak abba hagyom kis túlzással, de így olyan akkor már így tud kifolyni.
Ez a szociális érzékenység, ami ugye a talentumodban is ott van, ez már gyerekkorod óta jelen van az életedben, tehát így a családod életében is?
A szociális érzékenység nagyon, igen. Emlékszem rá, hogy 10 éves körül lehettem, amikor először szembesültem például azzal a kérdéssel, hogy milyen kihívásokkal küzd a bolygónk, tehát hogy egyáltalán a környezetszennyezés témája így szembe jött velem. És arra is emlékszem, hogy heteken át ilyen sokszerű állapotban voltam, amikor arra rájöttem, hogy ilyen súlyú kérdések vannak így körülöttünk, amiket hiába felnőttek a felnőttek, akik körülöttem élnek, mégsem tudnak megoldani. És utána az évek során ez csak így egyre erősebbé vált bennem, tehát amikor újságírás felé készültem, akkor is volt egy olyan szándék, hogy azokat a kérdéseket hangosítani ki, ami igazán fontos, és ahol a cselekvésre van szükség. Aztán később, mikor dolgozni kezdtem, akkor is egymás után többször is azért a civil szféra felé nyitottam, mert kerestem azokat a helyeket, ahol tényleg társadalmilag fontos ügyekért tudok tenni. És most jelenleg ebben a munkámban is ez a legfontosabb, hogy mivel saját bőrömön tapasztalom, hogy még azokban az esetekben is, amikor nem halmozottan hátrányos helyzetben, vagy nagycsaládosként, vagy sérült gyereket nevelő szülőként, vagy valamilyen szempontból plusz hátránnyal küzdő szülőként kell gyereket nevelnünk, még akkor is sokszor ezek embert próbáló helyzetek. Egyszerűen a hétköznapi élet helyzetei egy családban. És mivel ezt látom, ezért nagyon elkötelezett vagyok azért, hogy abba kapjanak támogatást a szülők, hogy egyáltalán azt valaki, ha más nem, mondja ki nekik, hogy igen, ez nehéz. Igen, ezek sokszor emberfeletti munkát igénylő hétköznapok, hogy egy dackorszakossal elinduljunk otthonról, és közben ott van egy baba a karunkba, vagy egy teljesen hétköznapi helyzetek. Hogy ez bármilyen nehéz ilyen társadalmi kérdésre találkozom, mindig az a vágy van ott bennem, hogy a másik embernek a támogató jelenléte, egy másik támogató emberrel való kapcsolódás hogyan tud segíteni ezekben a helyzetekben, és nagyon hálás vagyok, hogy most is olyan közösségben dolgozhatom, ahol tényleg valamilyen nagyon gyakorlatias módon tudunk támogatást adni.
Beszéltél ugye a munkafolyamatról is, hogy néha éjszaka tud az ember gépelni, és eljutottál ezzel a cikkkel egy ilyen fantasztikus díjig. Van esetleg valaki, akinek megmutatod először az írásaidat, vagy ezt az olvasók olvassák el először?
Legtöbbször a férjem meg szokta nézni, igen. Ennél a cikknél, a díjazott cikknél különösen így volt ez, mert hogy itt a házasság volt a téma. Majdnem minden esetben meg szoktam kérni, hogy olvassa végig. Néha ki is javítgatja, vagy elmondja a véleményét, vagy hozzátesz. Mi egyébként 20 évvel ezelőtt egy szerkesztőségben ismerkedtünk meg, úgyhogy ilyen szempontból is kiegészíti egymást a szakértelmünk, vagy a tudásunk erről.
Mesélj konkrétan egy kicsit a cikkről, hogy miről szól, és kiket szerettél volna vele megszólítani.
Ez a cikk elsősorban a házasságnak a nehéz arcáról szól, és van benne a végén egy remény, egy feloldozás, annak a sugallata, hogy igen, a szentség dolga az, hogy egyben tartson minket, és hogy ezt mi is éljük és érzékeljük nap, mint nap. Mégis nagyon fontosnak éreztem azt, hogy lehessen őszintén írni arról, hogy nagyon sok olyan nap lehet mögöttünk, amikor ezt inkább tudjuk, mint érezzük, vagy hogy amikor úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon kevés az a mankó, ami átsegít minket a nehézségeken, és azon, hogy két ember úgy tudjon hosszú távon újra, és minden nap, és évtizedek múlva is minden nap egymásra rátekinteni, hogy egy érdeklődés van azzal kapcsolatban, hogy a másik valóságában vajon mi történik. Hogy ez sokszor tényleg ilyen emberfeletti feladatnak tűnik. És az volt a célom ezzel a cikkel, hogy ezt a küzdelmet kihangosítsam. És megint úgy éreztem, hogy ez nagyon személyes egyfelől, másfelől viszont nagyon is kollektívnek érzem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Balogh Fruzsina, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média a Családért díjat.
Mennyire osztasz meg a cikkeidben mély és személyes tapasztalatokat, amik már beengednek ebbe a privát szférába, ami például a ti családotok is?
Van ennek a cikknek több olyan eleme is, ami kifejezetten mélyen privát, de mégis úgy érzem, hogy ezeknek a megosztásoknak van egy olyan része is, amivel meg pont, hogy nagyon is össze tudunk kapcsolódni azokkal, akik ezt a cikket olvassák. És hál' Istennek egyébként volt is sok ilyen visszajelzés, hogy amikor azt érzékelem, és azt hallom vissza azoktól, akik olvassák, hogy nagyon is szíven találta őket, és nagyon is úgy érezték, hogy mintha leírtam volna azt, ahogy ők megélik, akkor ez nekem egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy igen, nagyon sokszor ezek kollektív dolgok, amiket én szélsőségesen személyesnek élek meg egyébként.
És valóban ugye nem csak a szakma díjazta az írásodat, hanem a közönség, tehát szerették és élik, valószínűleg ahogyan említed is, azért, mert össze tudnak kapcsolódni azokkal a szavakkal, gondolatokkal, amit leírsz. Amikor említetted a cikknek a tartalmát, motivációját, az jutott eszembe, hogy bizony ezek olyan nehéz kérdések, vagy gondolatok, vagy mondatok, amikről nem szólnak ezek a rózsaszín pillanatok, ahogyan mondjuk reklámozva van a házasság. Nehéz beszélni erről az arcáról a házasságnak?
Igen, abszolút így érzem. Ennek az egyik oka szerintem pont az, hogy a közösségi médiának van egy ilyen szerepe az életünkben, hogy minthogyha egy nagyon irreális képet festenénk egymásnak, mi emberek egymás felé, úgy általában az életünkről, a család életünkről, a házasságunkról, és jellemzően nem azokat a pillanatokat tesszük ki közszemlére, amikor éppen elveszítjük a türelmünket, és lekiabáljuk a gyerekünket, vagy amikor úgy érezzük, hogy kedvünk sincsen a másikhoz az este végén hozzászólni egy házasságban. Ezekről nincsenek képi megjelenítésünk, nincsenek sokszor szavaink se rá. És hogy valószínűleg ez régen is így volt, tehát hogy mindig erről a részéről nehezebb beszélni. Ugyanakkor az, hogy körül vagyunk véve ezekkel az ilyen, az életnek ilyen reklám pillanataival, az annyira eltorzítja néha a valóságérzékelésünket, hogy ettől nagyon-nagyon magányosnak tudjuk érezni azokat a pillanatokat, amikor valami nehéz. Úgyhogy nekem az kifejezetten misszióm, hogy ezekről lehessen beszélni.
Habár nehézségeket említesz, illetve kihívásokat, és a házasságnak ezen arcát vagy aspektusát, mégis ott van a feloldás, és nagyon tetszett, hogy ezt kiemelted a beszélgetésünk során is. Ez cél volt, hogy mindenképpen így fejeződjön be ez a cikk?
Nehéz arra válaszolni, hogy cél volt-e. Azt hiszem, hogy inkább úgy éreztem, hogy ez volt az a mód, ahogyan erről hitelesen tudtam beszélni, mert hogy én magam is érzékelem azt, hogy a nehézségek ellenére hogyan tudjuk az életünket mégis úgy kormányozni, hogy újra és újra igent mondunk, újra és újra valami fajta reményteljes módon előre lendítjük a házasságunkat, a családi életünket, és mivel nekem van ilyen megélésem is, ezért ezt fontosnak éreztem, hogy ezt se kelljen kispórolni annak ellenére, hogy a nehézségek is jelen vannak.
Mit jelent számotokra a hit, így a családotok számára is, illetve neked is?
Ez a cikk azért is volt nagyon érdekes, mert hogy pont egy olyan pillanatban született ez a felkérés, hogy erről írjak, mondom, annak ellenére, hogy előtte kizárólag gyereknevelési témákra szerződtem, úgymond, és akkor mégis ezzel a témával kínált meg engem a szerkesztőség. Egy pont egy olyan pillanatban, amikor a lehető legkevésbé éreztem magam alkalmasnak arra, hogy erről írjak. És valóban ott ültem, hogy tudnék most én erről jól írni, mikor pont egy olyan érzelmi helyről kellene, hogy ez megszülessen, amikor a lehető legkevésbé érzem magam egy jó házasságreklám arcnak. És utána, ahogyan ez dolgozott bennem ez a téma, ahogyan megszületett ez a cikk, és részben tényleg koprodukcióban született meg, tehát hogy a férjem sokat segített benne, hogy ez hogyan öltsön formát, és aztán később, amikor jelöltek a díjra, akkor szintén nagyon sokat támogatott ebben. Tehát, hogy volt ennek a cikknek egy ilyen párhuzamos élete a mi házasságunkban is. Azt érzem a mai szemmel visszatekintve végképp, hogy akkor az egy nagyon erős, fentről érkező közbeavatkozás volt ez a felkérés, tehát hogy ezt például mind a ketten úgy éreztük, hogy ott mi egy mankót is kaptunk ezáltal, hogy erről elkezdhessünk ott beszélgetni, és ezt ez a cikk megszülethessen. Pont a házasságunk az egy olyan része az életünkben, amiben nagyon sokat köszönhetünk a hitünknek. Ez az elmúlt másfél évben pont, hogy egy nagyon erősödő és egy Isten által nagyon támogatott folyamat volt, és ezt mind a ketten érzékeltük. Úgyhogy azt is mondhatom, hogy tényleg újra és újra átértékeltük magunkban azt, hogy ebben mennyi szerepe van a mi akarásunknak, és mennyi szerepe annak, amire már nincsen ráhatásunk. A cégben ezt úgy fogalmazom meg, hogy mi a házasságot feladtuk, ami azt jelenti, hogy ezt mi feladtuk, ezt a feladatot, és hogy nem érezzük úgy, hogy nekünk a mi emberi, mi voltunkon múlik minden. És egyébként ez ugyanígy a gyerekeinkkel kapcsolatban is, hogy önmagában úgy összetartani, megtartani és tartalmazni egy családot és a gyerekeknek minden érzését és a világunknak minden történését, hogy közben nem hisszük azt, hogy mi fentről nagyon erősen meg vagyunk támogatva, ez számomra szinte lehetetlennek tűnik. És ezért érzem azt, hogy a család élet szempontjából aztán végképp nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten hit az ott legyen, és akkor tényleg adjon egy ilyen olyan eltörhetetlen mankót, ami nélkül nem is tudom elképzelni, hogy hogy lehetne ezt végigcsinálni.
Egy kedves történettel indítottuk a beszélgetést a díjátadó kapcsán, és újra ehhez szeretnék visszakanyarodni így a beszélgetésünk vége felé. Milyen érzés volt ott lenni a díjátadón? Hogyan élted ezt meg, azokat a pillanatokat ott, amikor átvetted a díjat? Milyen érzések voltak benned? Kifelé vagy kik felé volt benned hála?
Igen, a hála a legerősebb, úgyhogy köszönöm. Elsősorban és a leginkább a férjem felé, mert hogy tényleg úgy éreztem, hogy ő nagyon sokat támogatott engem ebben, hogy odáig eljussunk. Egyébként már csak maga a közönségszavazásban is, tehát hogy az például egy óriási dolog volt, hogy ő nem csak azért ajánlotta az ismerőseinek, hogy van ez a szavazás, mert hogy én a felesége vagyok, hanem azért, mert teljes szívvel oda tudott állni maga a cikk mellé is. És ezen kívül óriási hála volt számomra a szervezők felé is, hogy ahogyan az elején is mondtam, hogy tényleg olyan témák hangosodhatnak ki, aminek nagyon nagy szükség van arra, hogy többet beszéljünk róla. És az, hogy maga ez a szív újság létezik olyan formán, amilyen formában, tehát számomra minden hónapban felemelő azt látni, hogy milyen szellemi társaságba kerülök olyankor, mert nagyon színvonalas az egész lap, és hogy ez a díjátadó, ez például arra is alkalom volt, hogy ott az én szerkesztőmmel együtt egy asztalnál ücsöröghessek, ami a hétköznapokban, ahol ugye főként csak e-mailekben társalgunk egymásra, hogy nem valósulhat meg, tehát már csak emiatt is ez egy fontos alkalom volt számunkra. És hogy ami elsőre sokszor nem jut eszünkbe, de hogy egy szülőpárnak egyáltalán egy estét házon kívül tölteni csinos ruhában, ez mind olyasmi, ami akinek van gyereke, tudja, hogy ez egy egészen különleges élmény és ritka esemény, úgyhogy így együtt ez az egész tette különlegessé nekünk ezt a napot.
Milyen terveid vannak még, akár így a jövővel kapcsolatban és hivatásod kapcsán kérdezlek most, amit megosztanál szívesen a hallgatókkal. Vannak-e ötletek, témák, amikhez mindenképpen hozzányúlnál, és szeretnéd közelebb vinni az emberekhez, vagy még rávilágítani a fókuszt? Akár a családdal kapcsolatban is, de akár bármely más, esetleg civil területtel kapcsolatban.
Hamarosan megjelenik a márciusi lapszám, amiben az alázatról szóló cikken fog megjelenni, és itt kicsit kapcsolódok a nagybőjthöz is, és a szívemben hordozom ezt a témát, hogy szülőként egyfajta szolgálatban lenni éveken keresztül, az valamilyen szempontból hasonlít ahhoz a folyamathoz, mint mikor böjtölünk, és azért mondunk le dolgokról, hogy közben valami fajta magasabb rendű ajándékokat kaphassunk, és ezt én a szülőként nagyon hasonlónak érzem, hogy igen, éveken keresztül egy éjszaka 5-8-szor felébredünk, és egy csomó mindenről lemondunk azért, mert közben valami fajta szívbéli ajándékok mégis érkeznek hozzánk. Ez egy olyan téma, amit újra és újra különböző szemszögekből szeretek megvizsgálni. És ezen kívül az egyik központi kérdésem most egy ideje, és keresem a formát, hogy hogy lehetne erről jól írni, és jól közérthetően beszélni, az, hogy ezek az újfajta pozitív gyereknevelési elképzelések, az, hogy már nem akarjuk minden áron autoritásból megoldani a nehéz helyzeteket, hanem sokkal inkább tudunk mai szülőként a kapcsolódásra fókuszálni, és arra, hogy egy kicsit belelássak a gyerekeimnek a működésébe, és abból kiindulva próbáljak itt a hétköznapokban akár fegyelmezni is, hogy ez számomra nagyon rokon azzal a folyamattal, ahogyan az Isten képünket is egy sokkal megengedőbb, sokkal inkább a kapcsolódásra fókuszáló Isten felé formáljuk. És engem mérhetetlenül izgat az a kérdés, hogy mondjuk a saját szüleinkhez való érzelmi kötődésünk, az hogyan formálja azt a képet, amilyen kép bennünk a mennyei atyánkról él. Ezek számomra nagyon izgalmas témák, úgyhogy mindig újra és újra minden hónapban keresem a lehetőségét, meg a szemszögeket, hogy hogyan lehetne úgy a gyereknevelésről írni, hogy abban van valami krisztusi.
Hogyha a gyerekeid kérdést tennének föl, ugye még nem most, esetleg majd 10-15 év múlva, hogy milyen tanácsot adnál nekik a házassággal kapcsolatban, mivel indítanád el őket az útra, amit te most már látsz, amit esetleg az olvasóknak is a papírra vetsz?
Azért nehéz a kérdés, mert pont az egyik első, ami eszembe jut, hogy pont a tanács az, ami a lehető legkevésbé szokott segíteni. És hogy nagyon mélyen hiszek abba, hogy azok a tapasztalások, amin nekik keresztül kell menniük, azok nem megspórolhatók, sajnos, pedig biztos vagyok benne, hogy lesz egy csomó olyan helyzet, ahol úgy érzem, hogy úgy szeretném, ha ezen nem kellene végigmenned, és kérlek, mégis hallgass rám, de közben valahol mélyen tudom, hogy ez nagyon sokszor kikerülhetetlen, hogy a maguk hibáit elkövessék. De mégis azt hiszem, hogy a házassággal kapcsolatban a legfontosabb az, hogy valami olyasmit szeretnék nekik átadni, hogy ha képesek a saját szívüket nyitva tartani valaki felé, akivel ők egy szeretett kapcsolatban vannak, az mindig óhatatlanul együtt jár azzal is, hogy saját maguk számára is nyitva tartsák, tehát hogy mindig saját magukat is tudják érzékelni, hogy vagyok én, mibe vagyok én, mi nekem a fontos, és ezzel párhuzamosan nyitva tartani a másiknak a valósága felé, hogy ki ő, mit akar itt az életemben, és hogy ez a kettő, ha párhuzamosan tud történni, valahogy akkor tud ezeken a nyitott kapukon a szeretet jól áramlani, és hogy ez nem könnyű munka, sokszor újra és újra előfeszítést igényel, de valami ilyesminek szurkolok az ő esetükben is.
Nagyon szépen köszönöm az őszinte gondolataidat, és szeretnék még egyszer gratulálni a díjhoz a munkatársaim nevében is, és a további családi, illetve a hivatásbeli életet, ez pedig a Jóisten áldását kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Balogh Fruzsinával beszélgettünk, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média a családért díjat. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 21:05-től megismételjük.